És szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és vendégem a napembere, Szegvári Júlia színész, akit köszöntök. Ezzel mindenkit zavarba hozok, ezzel a napemberével, de hát a szignál is ez. Szia, szép napot neked.
Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy olyan embereket is megismerjünk, kicsit közelebbről, akikről nem biztos, hogy minden héten hallunk, akik nem biztos, hogy ott vannak a címlapokon, és én láttalak már téged több darabban is, nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozol, úgyhogy most szálljunk egy órát arra, hogy a hallgatók is jobban megismerjenek. Mi az, amit szeretsz, hogyha rólad elmondanak? Azon kívül, hogy színésznő vagy, koreográfus vagy, zenével is foglalkozol. Mi az, amit te még mondanám?
Hát talán úgy mondanám, hogy színházi alkotónak tartom magam, és mindig azon a területen tevékenykedem, amit éppen rám bíznak, vagy éppen ami engem érdekel, hogyha úgy adódik a lehetőség.
Akkor úgy kérdezem, vagy azt kérdezem, hogy a színházhoz hogy lett közöd, a te életedben hol volt az a pont, akár kislányként, akár később, ezt majd te elmondod, ahonnan azt érezted, hogy ez az emberábrázolás, a bemutatás, a művészet érdekel.
Édesanyám táncos, néptáncos volt, most már ugye tanít, ezért ugye mi ebben nőttünk fel, tehát a népzenében, a néptáncban, a fellépésekbe is. Tehát, hogy színpadon voltunk a testvéreimmel együtt kisgyerekkorunk óta. Utána, tehát múlt az idő, és én konzervatóriumba mentem énekszakra, de nekem valahogy kevés volt az, hogy csak az éneklés, vagy csak a tánc. Azt hiszem valahogy így kezdődött, és nagyon szeretem a verseket, és akkor ugye elmentem versmondó versenyre, de igazából szerintem, amikor erre rádöbbentem, hogy nekem az is kevés, ha csak énekelek, vagy ha csak táncolok, akkor fordultam főleg a színház felé.
Egyszerűen nem elég egy terep.
Igen.
Úgy érzed jól magad, hogyha sok mindent csinálhatsz.
Igen. Azt hiszem, ez később is aztán látszódott, hogy miután színészként végeztem Kaposváron, Kocsis Pál osztályában, utána is szerencsére, sőt már a főiskola, vagy az egyetemen elkezdtem például előadásainkhoz mozgást csinálni, ilyen vizsgálóadásokhoz, vagy a vizsgálóadásainkhoz zenét írni. Nagyon fontos munkám volt akkor az én magamnak az Akár-akárki, amit Kocsis Pali rendezett, és akkor abban dalokat kellett megzenésíteni, és az nekem egy ilyen nagy lépés volt, hogy igen, ez is érdekel, ez is fontos. És sok mindennel foglalkozom, de tisztában vagyok a korlátaimmal. Tehát például, ha koreografálok, biztos, hogy nem vállalnám azt, hogy a táncosokat koreografáljak, mert nem vagyok táncos. Uh-huh. Tehát tisztában vagyok azzal, hogy én színészeket mondjuk tudok koreografálni, vagy operában tudom mozgatni jól a tömeget. Nagyon szeretek operával dolgozni.
Na, az például, hogy kerül be ebbe a körbe, azért hát, akkor kifejezetten prózai társulat tagja vagy Kecskeméten.
Hát igen, aztán ugye Nemzeti Színház lettünk, és minden évben ugye kell egy operát színre vinnünk, és Cseke Péterrel már dolgoztam együtt, és ő felkért engem az első ilyen opera rendezéséhez játékmesternek, ami annyit tesz, hogy ugye igazából a mozgást kell csinálni. Ugye ebben nincsenek nagyon táncok, hiszen egy operaénekes nem kezd el táncolni. De fontos az, hogy hogyan mozog, az, hogy merre sétál akár, tehát minden, ugye az egészben zene van, és azért mindent zenére csinálunk, és ez nagyon fontos része ennek, és rájöttem, hogy ezt mennyire élvezem. Nincsen próza, hanem minden egyes hangnak jelentése van. És hogy nem mindegy, hogy én mit rakok fel a színpadra, hogy mikor rakja le a kanalata az opera énekes, hanem arra a hangra kell. Például, nem tudom ezt elmagyarázni.
Értem.
Ez engem nagyon érdekel most.
És ez egy nagyon szép elmélyülős munka.
Igen. Most kezdünk el dolgozni egy ilyen kis operán, a Telefon, Menottinek a telefonja, Telefon című operáján, ezt holnap fogjuk elkezdeni, és már ezen dolgozom, és ezen jár az agyam.
És nagyon felvillanyoz.
Igen. Igen, ez egy egészen más világ, de ugyanúgy érdekel a próza is, csak ugye ebbe egész más kell elmélyülni.
Ez a változatosság, hogy időről időre más legyen, de azért kell a stabilitás is, hogy a területeid meglegyenek, vagy mi az, ami kell a te életedben?
Fontos az, hogy sokfélét dolgozok, és hogy sok emberrel. Tehát, hogy minél több impulzust kapjak kívülről.
Van, aki pont ezt nem bírja.
Igen, igen, valakinek meg pont az a jó, hogy mondjuk ugyanannál a társulatnál van mindig, akár...
Szerinted ez azért van, mert ti már, a te korosztályod, az biztosan nem élheti le az életét egy társulatnál?
Nem gondolom, van olyan kollégám, aki már régóta ott van, és velem egy idős körülbelül.
Tehát nincs ebben egy kényszer, inkább ez akkor személyiség.
Szerintem inkább, meg talán én így is nőttem fel, mi nagyon sokat költöztünk, értem. Rengeteg ember körül voltunk, de lehet, hogy ez a feltétlenül, például a húgom, ő pont, hogy nem ilyen személyiség, tehát ő inkább talán zárkózottabb, pedig ugyanúgy éltünk, nem tudom.
Oké, de akkor mondható az, hogy neked a természetes közegedben ez benne van, és te ezt szereted is.
Igen, szeretem a pörgést, szeretem a változatosságot.
Legutóbb én téged egy olyan darabban láttalak, aminek az a címe, hogy a Köldökzsinór Varieté, gyerek egy felvonásban, ami a gyermekvállalásról, a szülés utáni időszakról szól, amiben te játszod az anyukát, aki otthon van a kisbabával, és mi érdekes, párhuzamosan az életben van most egy ilyen élethelyzetet, sőt, szerintem nem titok, ugye elmondható, hogy várod a következőt. Szóval, hogy van egy másfél éves kisfiad, és nem sokára itt lesz a kislányod. Ez a darab csomó az anyaságnak a kezdeti időszakban abszolút senki által nem számított nehézségeit mutatja be, hol humorosan, hol fájdalmasan, hol görbetükörként, hol így, hol úgy, és amire gondolnék leginkább, az ugye a monotonitás, ami a legnehezebb lehet, és most rögtön azt képzeltem, hogy vajon neked az igazi életedbe hogyan illeszthető be ez a rész?
Nekem szerencsém van. Nekem olyan férjem van, aki mindenben támogat, és teljesen egyenrangú szülők vagyunk. És ez nagyon nagy ritkaság, és ezzel tisztában vagyok.
Nagyon. Ez azt jelenti, hogy ő pont ugyanúgy fel kell, ha kell, akkor ő etet.
Teljesen.
Jó, nyilván szoptatni nem tud, de etetni tud.
Igen, igen, igen. És a kisfiunk így is lett szoktatva, vagy hogy is mondjam, hogy
mindkét szülőt elfogadja.
Ha apa kell fel, akkor cumis üvegből van az anyatej, ha anya kell fel, akkor van cici, és azt is megszokta, hogy valamikor nem én rakom le este, délután, akármikor. Tehát nekem ebből a szempontból teljesen szerencsém van, hogy valóban kevesebbet dolgozom, hiszen anya lettem, tehát fel kell adnom dolgokat, mert ez nagyon fontos része az anyaságnak, hogy feladod önmagad, csak nem mindegy, hogy mekkora részben. Mert hogyha
meg is... olyan megélésed milyen, mert hát azért lássuk már be, hogy ez azért átmeneti.
Igen, igen, persze, meg ugye mindenki más beállítottságú. Van, aki teljesen el tud ebbe merülni, és teljesen kielégíti ez az állapot, van, aki meg nem. Csak nem mindenki teheti meg azt, amit mondjuk én, ezért mondom, hogy én szerencsés vagyok, hogy a férjemmel le tudunk ülni, és azt mondjuk, hogy oké, akkor itt a következő évad, ezek és ezek a melóim lennének, mi az, amit el tudunk vállalni. És azért beszélek többes számban, mert ketten vagyunk erre a feladatra. És ő támogat ebben, sőt, például ebben a Köldökzsinór Varietében ő alkotótársam, mert ő írta a dalszövegeket. Már dolgoztunk együtt így a Minden negyedik című előadáshoz is, ő írta a dalszövegeimet. Tehát ezt igazából tényleg közösen csináltuk, mondjuk ezt a Köldökzsinór Varietét, hiszen pont a saját élethelyzetünket raktuk bele a zenékbe, még egy számban Kosznovszki Márton is közreműködött, mint dalszövegíró.
Ő, aki a színdarabban a férjed.
Igen, 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 igen. Őneki van egy...
Hát a munkahelyi férjed akkor most.
Igen, igen, a munkahelyi férjem. És besegített, mert neki van egy ilyen rap bandája.
Uh-huh. Ja, igen,
a saját, rap szövegét végül aztán ő írta meg. Ami, de tényleg nekem nagyon nehéz a monotonitás. Például most nyáron 2 hónapig nem dolgoztam, mert tudtam, hogy most például a férjemnek is kell egy kicsit a munkájára koncentrálni, kicsit nyugodjunk meg. Nyár, tehát ugye nincs
szuper,
színház, úgyhogy pont ezt meg lehetett oldani. Tehát most nyáron egy csomó helyre lehet menni, meg ilyesmi, de mégis azt éreztem, hogy kell valamit csinálni. hogy egyszerűen kell, hogy valami történjen, mert hiszen ott van az én fiam, aki egy szuper gyerek, és imádom, de hát nem tudok vele úgy kommunikálni, mint egy felnőttel. Az nem egy nekem nem egy intellektuálisan kielégítő dolog.
Ez senkinek nem az, de ezek szerint te egy ilyen rövid távon is észreveszed ennek a hiányát.
Magamon, igen, teljes
tehát
mértékben.
Neked ebben az időszakban is kell, hogy ez a részed ki legyen elégítve, mert egyébként különben mi van? Te hogy érzed magad, hogyha ez nincs kielégítve?
Csak annyi, hogy érzem, hogy nem jó a közérzetem. Tehát, hogy például sosem vagyok, nem türelmetlenkedem a gyerekkel, vagy ilyesmi, nem csinálok ilyesmit. Csak egyszerűen azt érzem este, hogy...
Valami hiányérzet.
Igen, hogy valami, mint hogyha valami hiányozna.
Azt nagyon sokszor lehet tapasztalni, én is hallom a környezetemben, hogy nehéz. Tehát akármennyire is a világ egyik legörömtelibb dolga, ez az anyaság, azért ez a 0-3-ig az egy nehéz. Még akkor is, hogyha kívülállóként mi mondunk olyat, hogy azért ez nem egy olyan hosszú idő, feltétlenül monotonitás az, ami nagyon megnehezíti ezt az egészet.
Nagyon kevés az olyan lehetőség, ami program, vagy ahova el tudsz menni, van erőd elmenni a gyerekkel együtt, és ott közben figyelni kell, hogy jaj, ne menjen oda, jaj, ne menjen oda, ne vegyél le semmit a polcról, vagy ilyesmi. De szerencsére, nekem szerencsém volt, mert az egyik barátnőm talált egy helyet, ez a Fókusz Közösségi Tér, ami a 8. kerületben van. Ez egy olyan hely családoknak, főleg anyák és 3 éves korig gyerekek járnak oda, amit úgy kell elképzelni, hogy van egy játszószoba, és van egy ilyen közösségi tér, ahol vannak előadások, például hogyan most a gyerek fogától elkezdve, nem tudom, ma például a beszédfejlődésről volt szó, de egy csomószor van olyan téma, ahol az anyukákat helyezik előtérbe, és ide lehet járni hétfőtől csütörtökig, és ez például nekem nagyon sokat segített, hogy így volt, akikkel beszélgessek, és volt, akik ugyanabban a helyzetben voltak, amiben én, és meg tudtuk beszélni, vagy akár el tudtuk panaszkodni azt, hogy mi van, és közben a gyerekek ott eljátszottak, szóval én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy járjon ilyen helyre, hogyha van még ezen kívül valami ilyesmi.
Tehát neked az segített, hogy olyan emberek vettek körül, és tudtál beszélgetni velük, akik hasonló élethelyzetben vannak, de mégis megvan a felnőtt téma is, nem csak a gyerek.
Igen. Uh-huh. Tehát, hogy valahova tudsz járni, tehát, hogy nem otthon vagy nem mindig. Otthon vagy. Nem otthon vagy egész nap, és egyszer lemész a játszótérre, hanem van egy plusz hely, egy plusz dolog, ahova még oda tudsz menni, és azt mondják neked, hogy szia. Igen. Most egy anyatársam mondta, ezt pont most megnézték az előadást, és azt mondta, hogy eszébe jutott az pillanat, amikor pár hetes volt talán a gyerek, amikor rájött, hogy nincsen különbség hétköznap és hétvége, reggel és este között, hanem minden nap ugyanolyan. És talán ezzel tudom, vagy ez az ő szavaival tudom ezt legjobban kifejezni, hogy nincs változatosság. Nem az van, hogy na, akkor ma menjünk el moziba, vagy nem tudom, csak
hát igen,
el
de nem hosszan. Tehát, hogy közben
de
meg...
Ezt nem tud, tehát, hogy ez nagyon nehéz akkor, hogy oké, hogyha belegondolok, oké,
azt hiszed, hogy egész életedben ez lesz.
3 év. Nem, hát mondjuk 2-3 év. Mondjuk 2 év. 2 évig mondjuk otthon vagy a gyerekkel. És akkor azt végig gondolod, hogy oké, ez 365 nap.
Jó, értem.
És akkor ez és utána már ugye el is mondják talán a szüleink, ugye már a nagyszülők, hogy most éld meg, mert ez nagyon rövid időszak.
Nagyon.
De akkor, amikor benne vagy, akkor rettenetesen hosszúnak tűnik, hiszen monoton. És a monotonitás az mindig...
Az nyújtja.
Igen, az nyújtja. Sokkal hosszabbnak tűnik 1 óra, hogyha ugyanúgy csak rakosgatjátok a duplót jobbra-balra 1 órán keresztül, mint hogyha 1 órán keresztül valami tök más csinálsz, és annyi mindent meg tudsz csinálni, és hopp, ezt csináltam, azt csináltam. Valahogy így tudom kifejezni.
De én abszolút értem, nekem az előadással kapcsolatban 2 érzésem volt, és én ezt vállalom is. Ugye az egyik az volt, hogy na nem már, tehát, hogy na ne már, hogy ennyire. Volt egy idő, amikor arról volt divat beszélni, hogy milyen mézes-mázas cukorral leöntött sztori ez az anyaság. Aztán utána lett a másik véglet, és szerintem egyik sem, tehát biztos, hogy valahol közte
mi köztük,
van.
Mi közte próbáltuk ezt tartani.
És nekem voltak olyan pontok, amikor én azt éreztem, de ehhez hozzátartozik nyilván az én gyermektelenségem, ezt azért tegyük hozzá, hogy na ne már, és még egy picit fel is bosszantott, De közben volt benne egy csomó poén, volt benne egy csomó olyan dolog, ami leginkább nekem az a rész példázta nagyon jól, hogy milyenek vagyunk, amikor jönnek a barátok meg a családtagok látogatni. Ugye van egy ilyen rész, hogy otthon vagy a kisbabával, és akkor jönnek a haverok, és jön a haver, aki egyáltalán nem tud arra gondolni, hogy ez már nem úgy van, mint régen, és hülyére issza magát, és még bulizna, jön a megfázott, nem tudom, rokon, aki szerinte ő nincs megfázva, és az amúgy mindentől védtelen gyereket még telibe prüszköli. Szóval, hogy így, és az, hogy atya, úristen, tényleg mennyire nem figyelünk magunkra, egymásra, másik élethelyzet változására, mennyiszer adunk kéretlen tanácsot, szóval, hogy ez jutott eszembe, és az például nagyon, azt engem is viccesen érintett, mert valóban így van.
Igen.
És azt is értettem, hogy ez az előadás arra hivatott, hogy megmutasson valamit, ami van. Aztán kinek az életében mennyire?
Mondtad ezt, hogy mi kb. Középen vagyunk, tehát mi próbáltuk
ezt.
De hogy mi se nem cukormázas hát dolgot akarunk felmutatni, se nem a nagy szenvedést igazából. Mert hogy amikor az olvasópróbánk volt, ott ültünk, és akkor elolvastuk a darabot, és akkor mondta a férjem, hogy hát itt a férfiak nagyon durván vannak ábrázolva, ez nagyon durva. És mondta Kállai Tótanett, a fotósunk, hogy ja, hát ez nem durva, ez még semmi. És aztán, ahogy elkezdtünk így blogokat olvasni, vagy hát ilyen bejegyzéseket,
ja,
és egy kicsit
esett jobban. Tanulmányokat keresni?
Igen. Egyébként Csábi Anna már előtte nagyon sokat foglalkozott ezzel. Csak én is kíváncsi lettem, hogy akkor most mi is van itt valójában. Akkor rájöttem, hogy ez egyáltalán nem durva. Uh-huh. És például most férjem édesanyja mesélte, hogy hát, hogy egy ismerősüknél megszületett a második unoka, és egyszer csak a férj besokalt, és elköltözött 2 hétre.
Uh-huh.
És hogy ez normális, hogy például egy nő egyedül csinálja végig.
Uh-huh.
Ez nagyon sok családban így van. Tehát, hogy a férj elmegy dolgozni, hazajön, és nem az van, hogy akkor ő átveszi egy kicsit a gyerekeket, hogy mondjuk menjél el zuhanyozni, mosál hajat, kicsit kapcsolják ki, vagy csak menjél el sétálni, hanem egy nő a legtöbb esetben, tehát, hogy
erre is van is valami... munka, sajnos, igen.
Igen, erre is van valami százalékos arány, most erre nem emlékszem, hogy pontosan mit olvastam, hogy a nők mennyi százalékot vállalnak a gyereknevelésből, és a férfiak mennyit átlagban. Természetesen átlagról beszélek, és pontosan az én férjem mutatja az ellenpéldát, a teljes ellenpéldát, hogy nem minden családban van így, de amit mi feltettünk, az még csak nem is egy durva szituáció, hanem ez egy átlagos helyzet.
Ez egy közepes, ezek szerint.
Igen.
Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Szegvária Júlia színésznővel, maradjatok ti is.